A 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megszervezték a 40 nap az életért imaszolgálatot Vácon. A kampány keretében hamvazó szerda óta minden hétfőn és szerdán önkéntesek imádkoztak a Váci Jávorszky Ödön kórház bejáratánál a megfogant életek védelméért és a válsághelyzetbe került várandós édesanyákért. A záró rendezvényen Marton Zsolt megyés püspök is részt vett. A mozgalomhoz csatlakozó önkéntesek dicsőítő énekekkel adtak hálát az imaszolgálat eredményeiért, majd Marton Zsolt püspök biztatásában és áldásában részesültek. Ismét útra kelnek a kárpát-medencei magyar diákok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség támogatásával. Azokat a diákcsoportokat támogatják, akik a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szerveznek utazást egy másik országban működő magyar tanítási nyelvű középfokú intézménnyel együttműködésben. A Rákóczi Szövetség nyári diákutazás programjának célja, hogy a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én minél több magyar középiskolás közösen emlékezhessen meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, és ezáltal új kapcsolatok jöjjenek létre a régió különböző részein élő magyar fiatalok, tanáraik és iskoláik között. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagyszáma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét, mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető hozzáfűzte, sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége, számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból olyan 700-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy teherként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátéve, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, akár a helyi adózással kapcsolatban, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások az alkotmányosság próbáját. Húsvét közelettével a kormányhivatal kiemelt ellenőrzéseket folytat a kereskedelmi egységeknél és a vásárokban. Ellenőrzik a nyers sonkákat, gyümölcsleveket és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó főbb termékeket, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, hogy az ellenőrzések másik része kifejezetten a vásárokban és a kereskedelmi egységekben történik. A kormányhivatal ellenőrzi, hogy megfelelő-e az árszabás és az erre vonatkozó tájékoztatás. Héja Domonkos karmester tölti be a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatói posztját május 1-től. Jelentette be Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Elmondta, a hagyományokhoz hűen az új évadban is a legjelentősebb magyar zeneszerzők és a legfontosabb külföldi mesterek művei szólalnak meg, neves vendégelőadók közreműködésével. Végül a csütörtöki időjárásról. Az átmeneti felhőzet csökkenést követően délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Az ország nagyobb részén napsütés valószínű. A záporok, zivatarok előfordulási esélye csütörtökön majd délutántól növekszik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Csütörtökön a nappali hőmérséklet zömmel 24 és 29 fok között várható. Az Alföld egyes részein akár a 30 fok sem kizárt. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig, Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510 618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 17-én, nagy csütörtökön, jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, minthogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet mértéke a mérték nélküli szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító gondolata, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Rudolfokat. A Rudolf germán eredetű német névből származik, jelentése dicsőség, hírnév, farkas. A Rudolfok egyik védőszentje az a Rudolf, aki előkelő család sarja volt, az egyház nagy jótevője. Majd Közép-Itáliában, Gubbióban szigorúan aszketikus életet élt püspök volt. Küzdött a kor nagy visszaélése, a Szimónia ellen. 1064-ben hunyt el. Akvavíva Boldog Rudolf is a Rudolfok védőszentje. Ő jezsuita volt, és Kostka Szent Szaniszló kurzusása. Vértanú volt ő a rend indiai missziójában. 1583-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Rudolf nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. A katolikus egyházban ma van nagy csütörtök, az utolsó vacsora napja. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt rádiónk a Szent István Rádió csütörtök reggeli programkínálatát. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben professzor dr. Tényi Tamással, a PTE pszichiátriai és pápiás klinika igazgatójával a bipoláris zavarról beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió tette. Majd a közérdekű információké lesz a főszerep. Hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önök. Fél hét előtt pár perccel Dzsida Jenő Nagy Csütörtök című versét mondja el Szegvári Menyhért színművész a Napverse című kis műsorban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd ezt követően Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor híreket mondunk, majd reggeli dicséretet imádkozunk a Domonkos Nővérek budakeszi közösségének tagjaival. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal dr. Alexis Carrel életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Majd ezt követően a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt kulturális programajánlóval jelentkezem. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb mód, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkriai és pszichoterápiás klinika igazgatóját a bipoláris zavarról kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A példa, amit mondott a mentalizációs zavarra, az eszembe juttatta, hogy tulajdonképpen egy kicsit a viselkedés zavarra is összefüggésbe hozható?
Igen, valójában igen, hisz hogyha valaki nem jól dekódolja, hogy mi zajlik a környezetében, nem jól azonosítja, hogy most valaki mire is gondol, mit is szeretne valójában, mi is van a célzása mögött, akkor nyilván, ha ezt rosszul azonosítja, akkor e mögött akár olyan viselkedési válasz jelenhet meg, ami ami ennek a következménye. Na most a bipoláris betegség esetében, és ez a kutatásainkhoz kapcsolódna, azt tudjuk, hogy ez a fajta mentalizációs zavar, ez nem olyan súlyos, mint a például az autista gyermekek esetében. Ugye ismerjük a Rayman című filmet, amiben ugye Dustin Hoffman játszik egy ilyen súlyosan autista személyt, akinél ez ott is azonosítható, hogy nagyon sokszor a főszereplő nem tudja, hogy mire is gondolhat a másik, minért, hogy történik. Tehát, hogy a bipoláris zavar esetében ez a mentalizációs zavar sokkal enyhébb. Sokszor alig észrevehető. De ugyanakkor azért a hatása, a negatív konzekvenciái ott vannak, és ezért olyan kutatási módszertanoknak a kidolgozása vált szükségessé, és ebben élen jártunk így a nemzetközi világviszonylatban is, amelyek ezt a nagyon finom mentalizációs eltérést azonosítani tudják. És ebben egy PhD dolgozat születik meg ebből nem sokára, egy olyan közleményből, amit egy úgynevezett rövid novella teszt felhasználásával azonosítottunk mentalizációs zavart bipoláris beteg esetében. Ugye arról van szó, hogy nagy amerikai írónak, Ernest Hemingwaynek van egy kis novellája, ahol valami véget ér, egy rövid kis novella, amiben egy párnak a szakításáról van szó, ők ott közben egy ilyen folyóparton még horgászgatnak is, és hát azzal alapvetően véget ér egy kapcsolat, de az egész novella egy kicsit ilyen ködösen van megfogalmazva, az olvasónak nagyon intenzíven bele kell gondolni, hogy miért is szakíthatnak ők, ki is akar itt kivel szakítani, mi is lehet az oka annak, hogy ez a kapcsolat zátonyra futott, és ezt így a Hemingway novella nem mondja meg direkten, hanem nagyon fontos, hogy az olvasó jól mentalizáljon, és félmondatokból, az író által alkalmazott rövid narratív közbeszúrásokból rájöjjön, hogy valójában mi is történik. Tehát ez egy nagyon érzékeny mérési lehetőség a mentalizációra, illetve a mentalizációnak a zavarára. Ezt amerikai kutatók normál hallgatók, egyetemi hallgatók esetében vizsgálgatták, és következtettek arra, hogy bizony a normál populációban is van különbség, hogy vannak, akik jobban meg tudnak érteni egy ilyen rövid Hemingway novella világát, mások egy kicsit kevésbé értik, hogy valójában ott a szereplők között mi is történik, mert a mentalizációs képességeink nekünk, úgymond normál embereknek sem azonosak. És ezt a tesztet adaptáltuk pszichopatológiai állapotokra, először szkizofrén beteg esetében használtuk a finom mentalizációs eltérések azonosítására, erről már 2020-ban jelent meg egy dolgozatunk, és most tavaly 2024-ben pedig bipoláris betegek jó fázisában találtuk azt, hogy ennek a Hemingway novellának a mentalizáció szempontjából történő vizsgálata van, a bipoláris betegek rosszabbul teljesítenek, mint a normál kontrollok, és ezzel egy ilyen nagyon érzékeny eszközt tudtunk azonosítani, amivel az enyhe, de létező mentalizációs zavart lehet diagnosztizálni, és hát ez egy fontos előrelépésnek tekintjük a szakirodalomban.
Elhangzott egészségügyi perceinkben professzor dr. Tényi Tamást, a Pécsi Tudományegyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatóját, a bipoláris zavarról kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontjában, ahol az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométerek között a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásárosnamény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon, egy sávon továbbra is lehet autózni. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 22-es és 24-es kilométerek között felújítási munka miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A 24-es kilométernél lévő Miskolc dél csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométerek között felújítási munkák folynak, ezért ezt a szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Gödöllő belterületén a 29-es kilométer közelében a Szabadság tér előtti szakaszon nagy felületű burkolatjavítás zajlik. A mai napig, azaz csütörtökig 8 és 17 óra között félpályás lezárás mellett dolgoznak, és jelzőrök segítik a közlekedést. 60 határában építési munka zajlik. Az 56-os és 57-es kilométerek között félpályán halad a forgalom. A 25-ös főúton Egerbel területén az Árpád utcai szakaszon a Pacsirta utcánál gázszivárgás miatt egy sávot lezártak. Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítást végeznek. A 46-os és 59-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsva és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és 3-as kilométerek között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Kisbózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz április 17-én csütörtökön 22 órától április 18-án pénteken 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma az átmeneti felhőcsökkenést követően délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhő képződés. Ott kevesebb, az ország nagyobb részén viszont sok napsütés valószínű. Délutántól növekszik a záporok, zivatarok előfordulási esélye és számossága, amelyek délfelől észak felé terjednek és rendszerbe is szerveződhetnek. A déli délkeleti szél csaknem országszerte élénk lesz, amelyet több helyen erős széllökések kísérhetnek. Szivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Délnyugaton lehet ennél kissé hűvösebb, míg az Alföld egyes részein 30 fok sem kizárt. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten 14 fok van, Debrecenben 16, a Kékestetőn 10, Miskolcon, Szolnokon, Egerben 15, Nyíregyházán 17, Tokajban 15, Encsen 16, Gyöngyösen és 60-ban 14, Sárospatakon 16, Sátoraljaújhelyben 15, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson 16 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. És orvos meteorológiai jelentésként elmondható, hogy csütörtökön a nap második felében hideg front érkezik fölénk, amely előterében még markáns melegedés várható, így mind a meleg, mind pedig a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás és megnövekedhet a reakció idő is. Kedves hallgatóink! Részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Gyida Jenő, nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, s a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indul végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csurogtak gyűrött arcomon.
Gyida Jenő Nagy csütörtök című versét Szegvári Menyhért mondta el. Gyida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Gyida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A nagy csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem. ahol anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa állapottal tovább javul, ő írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Ferenc pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Pápa állapota tovább javul, ő maga írta a nagypénteki keresztúti emlékeréseket. A szentszéki sajtóiroda keddi tájékoztatója szerint Ferenc pápa állapota tovább javul, hangja is mind jobb. Egyre hosszabb időszakokban tudja nélkülözni a mesterséges oxigénellátást. A szentatya maga írta a nagypénteki Via Crucis emlékeréseit. A nagycsütörtöki krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. A szentszéki sajtóiroda kedden közzétett tájékoztatója szerint a magas áramlású terápiás célú oxigénellátást Ferenc pápa mindig az esti órákban és szükség esetén igényli. A különféle terápiák is tovább folytatódnak. A szentatya folytatja a kúria előjáróival való rövid találkozásokat is. Az idei keresztúti emlékedéseket Ferenc pápa készítette el, és nagypénteken délje 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este 4:10-kor kezdődik a Kolosseumnál a szokásos módon, és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a szentatya római helynöke vezeti majd a keresztútjárást. Nagy csütörtökön délelőtt 9:50 a krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. Nagy csütörtökön este 18:00 Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyháza prefektusa tartja a Szent Péter bazilikában az utolsó vacsora, a Cöna Domini alapításának emlékmiséjét, de a szokásos pápai kápolna nélkül, vagyis a pápai miséken koncelebráló és asszisztáló bíborosok, püspökök és kanonokok nélkül. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatója megjegyzi, hogy a nagyheti szertartásokra a szentatya delegálja azok vezetőit. Mindez idáig azonban nincs jelzés arról, hogy a Szent Atya részt vesz a Szent Háromnap szertartásain. Ferenc pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Nagyszerdán közzétették Ferenc pápa katekézisét, amely a Krisztus a mi reménységünk témakörben Jézus életéről szól a példabeszédek tükrében. Mostani 5. emlékedésében a Szent Atya a tékozó fiú történetéről emlékedik, aki elveszett, de megkerült. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vigadnunk és örülnünk, mert ez a te öcséd halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. A példabeszédek olyan történetek, amelyek a mindennapi valóságból merítenek képeket és helyzeteket. Ezért érinti meg a mi életünket is. A példabeszédek provokálnak bennünket, és azt kérik, hogy foglaljunk állást. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Kezdődik a pápa katekézise. Jézusnak ebben a leghíresebb példázatában találjuk meg az evangélium szívét, vagyis Isten irgalmasságát. Lukács evangelista szerint Jézus ezt a példabeszédet a farizeusoknak és az írástudóknak mondja, akik zúgolódtak, hogy Jézus bűnösökkel eszik. Ezért mondhatjuk, hogy ez a példabeszéd azoknak szól, akik elvesztek, de nem tudnak róla, és közben másokat elítélnek. Az evangélium a reménység üzenetét akarja adni nekünk, mert azt mondja, hogy bárhol és bárhogy is vesztünk el, Isten mindig keres minket. Eltévedhetünk, mint a bárány, elgurulhatunk, mint a pénzdarab, vagy elveszhetünk, mint ennek az apának mindkét fia. Isten mindig utánunk jön. A szeretet mindig elköteleződés. Mindig van valami, amit el kell veszítenünk, hogy találkozhassunk a másikkal. A példázatban szereplő kisebbik fiú azonban csak magára gondol, ahogy az a gyermek és kamaszkorban előfordulhat. Hiszen sok ilyen felnőttet láthatunk, akik nem tudják megőrizni a kapcsolataikat, mert önzőek. A veszély ilyenkor az, hogy könyörögni kezdünk szeretetért, és elszegődünk az első jött ment gazdához. Ezek a tapasztalatok adják azt a torz elképzelést, hogy már csak szolgaként létezhetünk egy kapcsolatban, mintha egy bűnt kellene kiengesztelnünk, mintha már nem is létezne igazi szeretet. A kisebbik fiú élete mélypontján arra gondol, hogy visszatér az atyai házba, hogy legalább néhány morzsányi szeretethez hozzájusson. Csak azok, akik igazán szeretnek, szól a Szent Atya katekézise, tudnak megszabadítani bennünket a szeretet e téves felfogásától. Az Istennel való kapcsolatunkban is pontosan ezt tapasztaljuk. A nagy festő Rembrandt egyik híres festményén gyönyörűen ábrázolja a tékozó fiú visszatérését. A pápa két részletre külön utal. A hazatérő fiú kopasz, feje le van borotválva, mint egy bűnbánói, de úgy is néz ki, mint egy kisgyermek feje, mert ez a fiú újjá születik. Aztán az apa kezei. Az egyik férfi, a másik női kéz, hogy így jellezzék a megbocsátás ölelésében rejlő erőt és gyengétséget. Az idősebbik fiú a történetben azokat képviseli, akiknek a példabeszédet elmondták. Ő mindig otthon maradt az apjával, mégis távol állt tőle, távol volt a szívében. Lehet, hogy ez a fiú is el akart menni, de félelemből vagy kötelességből ott maradt, abban a kapcsolatban. Ha azonban akarata ellenére alkalmazkodik, akkor elkezd haragot táplálni magában ellene, és ez a harag előbb-utóbb kirobban. Paradox módon az idősebb fiú végül azt kockáztatja, hogy kikerül otthonról, mert nem tud osztozni atya örömében. Ám az apa kimegy ő eléje is. Nem szidja meg, és nem inti a kötelességére. Csak azt akarja, hogy érezze az ő szeretetét. Behívja őt, és nyitva adja az ajtót, és ez az ajtó nyitva marad számunkra is. Mert hiszen ez a reménység alapja. Azért reménykedhetünk, mert hogy az atya vár ránk. messziről lát minket, és mindig nyitva hagyja az ajtót. Kedves testvéreim, kérdezzük meg hát meg, hogy hol vagyunk mi ebben a csodálatos történetben, és kérjük az Atya Istentől a kegyelmet, hogy mi is hazataláljunk. Zárul Ferenc pápa nagyszerdai katekézise.
A pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Ferenc pápa április 15-én közzétett kirográfiában megújítja a pápai egyházi akadémia oktatási programját, amely felkészíti a Szentszék diplomatáit munkájukra. A Péteri Szolgálat című új kirográfiában Ferenc pápa megújította a pápai egyházi akadémia hallatóinak képzését, amely több mint 300 éve képezi papok nemzedékeit, akik hivatásukat a Péteri Szolgálat támogatásának szentelik azzal, hogy a Vatikáni Államtitkárságon és a pápai képviseleteken dolgoznak. Akadémiai program célja egy szilárd és folyamatos képzés létrehozása, amely lehetővé teszi a pápai képviselők számára, hogy a diplomáciai küldetésüket a világ országaiban teljesítsék, és szembenézzenek a folyamatosan változó világ kihívásaival, hogy a figyelmes meghallgatás, a tanúságtétel, a testvéri megközelítés és a párbeszéd alapvető értékei mindig jelen legyenek a nunciatúrán dolgozókban. Inkább az akadémia hallgatóinak, mint magának az intézménynek szormja, amely apró változtatásokkal és apróbb kiigazításokkal igyekszik megerősíteni a papsándékának gyakorlását azok számára, akik arra hivatottak, hogy a pápa közelségét elvigyék a népegyházaknak. Szentszék közleménye szerint cél az, hogy a diát, az egyházmegyék fiatal papjait a világra felkészítsük a Szentszék által rájuk bízott diplomáciai küldetésre. A közlemény kifejti pápai képviselőknek javasolt képzési program az elméleti képzést vezi a munkához való hozzáállással és olyan életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinájának irehatmányt. Az egyszi tanulmányok szerzéséről és fejről szóló tágabb elképzelését képzi össze a felső oktatásra jellemző nemzetközi normákkal. A leendő pápai képviselők számára felvázolt képzési program ötvözi az elméleti készségeket módszerekkel és életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának megértését, magyarázza a Szentszék közleménye. A kirográf legfőbb újdonságai között kiemeli az akadémia, mint a diplomáciai anyagára szolgáló Fultatis intézményhozását, vagyis a pápai egyházi akadémiát a diplomáciai tudósoktatási képző intézetévé adta. Ez a döntés része annak a szélesebb körű, amely az egyházi tanulmányok korszerűsítését és megerősítését célozza a felső oktatás nemzetközi normáinak felelően. Ezzel a reformmal az akadémia a diplomáciai tudományok második és ciklusának tudományos fokozatait nyújtja, amelyek magukban a történelem, a politika és a közösségi ágainak tanulmányozását, valamint a nemzetközi kapcsolatokban használt nyelveket és a releváns tanulmányi területeket. A pápai dokumentum még részletesebben kifejti. Ügyelni kell arra, hogy az oktatási programok szorosan kapcsolódjanak az egyházi tudományokhoz, a római kúria gyakorlatához, a helyi egyházak szükségleteihez, és tágabb értelemben a munkához, az egyház tevékenységéhez, valamint a kultúrához és az emberi társadalomhoz való viszonyához. Ferenc pápa szerint ezek kiegészítő, építő elemei az apostoli szentszék diplomáciájának és azon képességének, hogy működjön, közvetítsen, leküzdje az akadályokat, és ezáltal út alakítson ki a párbeszédre és a tárgyalásra, biztosítva minden hívő számára a békét és a vallásszabadságot, valamint a nemzetek közötti rendet. Ferenc pápa már 2020. februárján beavatkozott az Egyházi Akadémia képzésre. Levelben kikötötte, hogy a tantervnek tartalmaznia kell egy teljes egészében a missziós szolgálatnak szelt évet az ázsiai, afrikai és latinamerikai egyházakban, ami egyfajta gyakornokság, bővítik ismereteiket a különböző valóságairól, és hogy elkedvetlenítse a kísértést a karrierizmusra. Ugyan a szellemben Ferenc pápa az új kirográfval további útmutatást ad azoknak, akik Péter utódjának nyitott és éber szemei maradnak az egyház és a világ számára, még akkor is, amik a gonosz árnyai zavarsággal és bizalmatlansággal töltenek be minden cselekedetet. A pápai diplomaták, jegyzi meg a pápa, olyan lelkipásztori tevékenységet végeznek, amely tükrözi papi lelkületüket, emberi tulajdonságaikat és szakmai képességeiket. Ezen túlmenően a pápa diplomatáira bízott küldetés magában foglalja a pápa képviseletét a hatóságok előtt, ami a vele született és független hagyatéki jog hatékony gyakorlását fejezi ki, amely szintén a Péteri Hivatal eleme, és amelynek gyakorlását tiszteletben kell tartani a nemzetek közössége életében alapvető fontosságú nemzetközi jogszabályai szerint. Korunkban, írja a pápa, nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat már nem korlátozódik pusztán azokra az országokra, ahol az egyház jelenléte régóta az evangélium hirdetésén alapul, hanem olyan helyekre is, ahol új és növekvő közösségről van szó, vagy olyan nemzetközi fórumokra, ahol a Péteri Szék a képviselőink keresztül szorosan nyomon követi a vitákat, értékeli az érveket, és sajátos etikai és vallási dimenzióinak fényében javasol olyan fontos kérdések megbecsülését, amelyek az emberi család jelenét és jövőjét is érintik. Ezért nem egyszerűen arról van szó, hogy magas szintű akadémiai és tudományos oktatást nyújtsunk, hanem hogy biztosítsuk tevékenységük egyházi jellegét, amely szükségszerűen arra hivatott, hogy kapcsolatba lépjen világunk valóságával, különösen egy olyan időszakban, mint amilyen a miénk is, amelyet a tudomány és a technológia terén gyors, állandó és nagy horderejű változások jellemeznek, hangsúlyozza a pápa, saját Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciójára hivatkozva. A pápa továbbá megállapítja. Nem elég számukra az elméleti ismeretek elsajátítása, hanem olyan munkaszemléletet és életstílust kell kialakítani, amely képessé teszi őket a nemzetközi kapcsolatok mélyebb dinamikájának megértésére, és arra, hogy tiszteljék őket megközelítésükért, amellyel azok felé a törekvések és nehézségek felé fordulnak, amelyekkel az egyre szinodálisabb egyháznak szembe kell néznie. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról. Péter Vértesaljai László jegyzete.
A napi evangélium a készület idejéről szól, amikor mindenki készülődik. A mester a húsvéti vacsora közös elköltéséről, még inkább betöltéséről gondoskodik. Júdás azonban maga, egyes egyedül, titokban készülődik, pedig már fogytán a levegője. Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom? Kérdezi az Iskarióti. Majd újra kérdez. Csak nem én vagyok az, mester? Milyen szomorú ez a nem én vagyok vallomása, szemben Jézus én vagyok kijelentéseivel. Júdás még csak becsületes áruló se. Nem vállalja sem tanítványságát, sem magát. Ő még az árulását is elárulja. Szorul a hurok körülötte, már levegője sincs, és nincs már messze, amikor egy fán önmagába fullad a lélegzete. Ott már sem lélegzete, sem lelke. Pedig tudhatná, mester ajkán el nem fogy a szó, barátom. Végül a dráma teljessége. Mindketten fán függnek. Az egyik az élet fáján, a másik saját bitófáján. Bizony jobb lett volna arra az igaz szóra, barátom, sírva belerónni az éjszakában, mint Péter, és aztán leülni a 12 közt akár a legutolsó helyre.
Vértesaljai László jegyzetét hallották, nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 12:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagy csütörtök este Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk, és felidézzük az oltári szentség alapítását. Az apostolokkal együtt lélekben mi is leülünk az utolsó vacsora asztalához, engedjük, hogy szolgáló szeretetének jeleként Jézus a mi lábunkat is megmossa, magunkhoz vesszük a kenyeret, amelyet Krisztus saját testeként ad nekünk, s iszunk szent vérének kelyhéből. Minden szent misében ezt az utolsó vacsorát elevenítjük fel, és tesszük jelenvalóvá Jézus áldozatát. A szent misében azokat a szavakat ismétli meg a pap, amelyeket a mi úrunk mondott elárultatásának éjszakáján, hogy a kenyér Krisztus testévé és a bor az ő vérévé változzon át. Az átváltoztatást követően ezekkel a szavakkal mutat rá a miséző Krisztus testére és vérére. Íme hitünk szent titka. A hívek pedig áhítattal felelik, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Minden szent mise hitünk elmélyítését és erősítését szolgálja. Az eukarisztiában való hit a kezdetektől fogva az egyház életének középpontjában áll. Az eukarisztiában Jézus valóságosan jelen van. Jézus jól tudta, hogy földi küldetésének teljesítése után vissza kell térnie a mennyei atyához, de ígéretet tett, hogy örökre velünk marad. Ígéretét úgy teljesíti, hogy nem csak tanítása és szent lelke által van jelen azóta is a világban, hanem valóságosan megjelenik köztünk a kenyérben és a borban, amikor áldozatát jelenvalóvá tesszük. A szent misében halálára emlékezünk és feltámadását ünnepeljük, miközben lehetőséget ad nekünk, hogy találkozzunk vele. Tanításának hallgatása közben lángolóvá teszi szívünket, majd megtöri a kenyeret, hogy felismerjük őt, miként egykor az Emmauszi tanítványok. Éppen ezért minden szent misénk Jézus titokzatos és valóságos jelenlétének ünneplése. Az eukarisztia azért is fontos számunkra, mert a csodálatos szentségben Jézus eledelül adja nekünk önmagát. Valójában tehát nem kenyeret és bort eszünk, hanem az Úr testét és vérét vesszük magunkhoz, hogy élete legyen bennünk. Jézus maga mondja, az én testem valóban étel, és a vérem valóban ital. A szent áldozás által Krisztus titokzatos testévé, az egyházzá válunk. A szent áldozás ugyanis nem csak Krisztusról és rólam, valamint a kettőnk kapcsolatáról szól, hanem Krisztusról és az egyház egész közösségéről is. Elsősorban nem magánszemélyként veszünk részt a szentmisén, hanem az egyház tagjaiként. Amikor valamennyien ugyanabból a kenyérből eszünk, egy közösségé válunk. Krisztus testének, azaz az eukarisztiának a vétele Krisztus titokzatos testéhez, az egyházhoz kapcsol bennünket. Ahol jelen van az egyház, ott a keresztények megünneplik az eukarisztiát is. Az eukarisztia ünneplése pedig állandóan építi és megjeleníti az élő egyházat. Mindebből világosan láthatjuk, hogy milyen szoros, élő és állandóan megújuló kapcsolat áll fenn az egyház és az eukarisztia között, s ugyanez érvényes a mi kapcsolatunkra is az eukarisztiával. Nem élhetünk az oltári szentség nélkül. Az egyház egysége az eukarisztiából származik. Valahányszor magunkhoz vesszük az oltári szentséget, elmélyítjük a kapcsolatunkat az egyházzal, Krisztus testével. Aki nem vesz részt a szent misén, azaz az eukarisztia ünneplésén, az nem vesz részt az egyház életében sem, és eltávolodik az új élet forrásától. Nekünk éppen azért fontos a szent mise, mert ez kapcsol bennünket egymáshoz és Krisztus egyházához. Engedjük, hogy az oltári szentségben jelenlévő Jézus megszólítson minket és megérintse lelkünket. Áldozzunk minél gyakrabban. Keressük a lehetőségeket, amikor Jézusnál időzhetünk és vele lehetünk. A közösségi ünneplés mellett találjuk meg azokat az alkalmakat is, amikor a csendes templomban szentséglátogatást végzünk, és letérdelünk a tabernákulumban lakó Jézus előtt. Bármikor beléphetünk a templomba, ahol az Úr vár bennünket. Jézus jelen van, higgyünk jelenlétében. Urunk Jézus Krisztus! Te értünk, ami megváltásunkért hoztad meg az áldozatot, áldoztad fel életedet a kereszten. Egész életed önfelajánlás volt az atyának, és az atya elfogadta ezt az áldozatot. Hisszük, hogy nekünk adtad tested az oltári szentségben, értünk szenvedtél és értünk haltál meg a kereszten. Akaratod és rendelkezésed szerint áldozatod minden szent misében megújul, megismétlődik, jelenvalóvá válik. Újra közénk jössz, hogy saját testeddel tápláld lelkünket. Köszönjük, hogy az oltári szentségben önmagadat, mint az örök élet táplálékát adott nekünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!